És itt is van velünk Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője. Szevasz Ákos, köszönjük, hogy újra itt vagy.
Hello!
Hello, sziasztok, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
A témánk az, hogy Kína lett 2023 első negyed évében a top exportőr világi szinten. Autókban, ugye?
Bizony.
Nyilván nem más.
Igen.
És
bárki tudja.
Azt inkább hagyjuk. És engem elsősorban az érdekel most, hogy ez minek köszönhető?
Ez a konkrét szám, ez nagyon sok mindennek köszönhető, de legfőképpen talán a Teslát vehetjük ide.
Hoppá.
Akik ugye egy óriási kínai gyártósorral rendelkeznek, és 90 ezer darab autót exportálnak negyed évente, ami azért nagyon durva, és több autó jelenlegi Teslák jelentős része is a kínai gigafaktoriból érkezik, és csak mostanában indult be a Berlin olyan szinten, hogy már onnan is érkeznek autók, úgyhogy a legtöbb európai Tesla, amit mostanában lehet látni és új, az jó eséllyel Kínából jött.
Az egyébként jelent valamit az autó piacon, hogy valaki, tehát hogy ez számít, nem tudom, az ázsiója megnőtt ettől?
Azért a Teslánál nagyon sok gyártásoptimalizálási kérdés van, tehát hogy ők ezt az ázsió témát nem veszik annyira komolyan, mint a legtöbb nagy autógyártó.
Aha.
Így aztán ezt nehéz definiálni. Szerintem ez konkrétan egy költségvetési dolog, hogy ők Kínában is gyártanak, meg gyakorlatilag mindenhol most már. De alapvetően az van, és hogy itt kicsit át is kössünk arra, hogy mi történt pontosan, hogy...
Köszi, hogy nem kínai... nekem kellett.
Hogy ugye a kínai autógyártás az hogyan alakult ki, és hogyan lett ekkora? Mert az van, hogy oké, most ez egy nagy és viszonylag fontos hír, hogy ők lettek a legnagyobb exportőr, és ez nagyon sok mindennek köszönhető, de igazából nem ettől kell megijedni, hanem attól, hogy mi vár ránk. És hogy mégis hogyan jutottunk el odáig, hogy most Európában is lehet kapni a leggagyibtól a legkomolyabb minőségű kínai autóig bármit.
Aha.
Tehát, hogyha ma megnézel egy Niót, akkor azt fogod mondani, hogy ez egy lehengerlő minőségű termék. És nettó kínai fejlesztés és gyártás. És mellette ott vannak olyanok, mint az MG, akik igazából egy korrekt minőséget adnak nagyon jó áron.
Igen, és kimutatható mennyiséggel lát már darabszámot nálunk is az utcán.
Ezzel kapcsolatban viszont van egy kérdésem, mert igen, mindenben igazatok van, viszont Kína gyárt valóban luxusautókat is, és amik nyilván ilyen elnöki autók, és azokból miért nem látunk például itt Európában?
Szerintem egyszerűen nincs rá igény. Tehát, hogy ugye a prémium szegmens az egy rohadt érdekes dolog Európában, mert az emberek nagyon ragaszkodnak azokhoz a bevett gyártók ismert termékeihez.
A német triumvirátusra gondolsz?
Amit nem kell megmagyarázni, tehát ugye, amikor megérkezel a Bentley-del, megérkezel a Rolls-Royce-oddal, akkor nem kérdezi meg senki, hogy ez micsoda.
Miért nem Hongkui előtted van?
Igen.
Pedig az is villantós biztos.
Pedig jól néz ki egyébként. Kicsit ilyen lejárt már a formavilágod, de egyébként nagyon tetszik.
Hát igen, de azt magyarázni kell.
Aha.
Az, amit az Ákos mond, ezt meg nem kell magyarázni senkinek.
Igen, szóval, hogy ez a szegmens, ez nyilvánvalóan nehezen bevehető egy kínai, és erősen kínai hangzású termékkel. Itt szerintem kivárnak a kínaiak, hiszen alapvetően ők nyilván a volumenből szeretnének meggazdagodni, és utána be lehet menni az ilyen cukorka kategóriába. Nyilván ott a helyi piacon ők pontosan tudják, hogy a nagyon gazdag réteg igényei azok pontosan mik, és ennek megfelelően tökéletesen optimalizált autókat tudnak gyártani, de rövid távon szerintem, hogy az európai csúcs luxus piacot bevegyék, annak igazából nincs olyan nagy jelentősége.
Pedig egyébként, bocsáss meg, csak hogy erről már így cikkeztek 2020-ban is, ez a Hongqi H9, ez például egy ilyen megfelelő riválisa lehet a Maybachnak, vagy a Rolls-Royce-nak.
Hát ránézésre.
Hát igen. Ezt írják
hát
róla.
Hongqi az rohadtul megy, persze, igen.
Bocs, én rosszul mondtam, Hongqi, Hongqi. Okay.
Hongqi, igen.
Okay.
De hogy alapvetően tényleg az van, hogy ez egy réteg-rétege. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nem látod.
Mondjuk ezzel ki lehet tűnni, nem? Itt Magyarország, hogy egy ilyet vennél, nagyon gazdag lennél.
Hát, forgolódnának utána, de ezt tuti.
Ez micsoda.
Megjöttél a Hongcsit, de...
Na, úgy tök érdekes, Ákos, hogy a Teslával kezdted, szóval szerinted tényleg azzal magyarázható?
Most csak azt mondom, hogy hogyan lehet az, hogy beelőzték a japán autóexportot ilyen rövid távon. Tehát, hogy ez egy rövid távú eredmény, aminek több oka is van. Tehát sajnos itt a háború is bejön a képbe, uh-huh. hogy rengeteg autót exportáltak Oroszország felé is, Kínából. Itt nagyon-nagyon sok apró részből áll össze egy óriási szám, ami már összességében leüti a japán autógyártók mértékét, uh-huh. de ez jelen pillanatban csak egy szám, amit persze meg lehet ijedni, de igazából szerintem itt a görbe exponenciálisan fog fölfele menni, uh-huh. és Magyarországon is egyre inkább fogjuk látni azokat a kínai technikákat, amiken már nem kórusban röhögünk, hanem rendes autóként fogadjuk el, uh-huh. és mellette pedig olyan áron lesznek, amiért azt fogja mondani az adott vásárló vagy akár cég, hogy nem veszem meg az európai bármilyen autót, hanem megveszem a kínait, mert ugyanúgy kapok rá garanciát, ugyanolyan jó minőségű, és egyébként pedig működik. Szóval, hogy így ez egy ilyen nehéz kérdés, és itt lesz igazán fontos szerepe szerintem a kínaiaknak, hogy ezeket hozzák, és nagy mennyiségben fogják árulni, és eladni is. Uh-huh.
Oké, hogy ez most a 2023-as első negyed évre vonatkozik ez az adat, de szerinted innen van visszaút? Tehát mondjuk a évvégéig, mert úgy tudom, hogy évvégéig Kína azt hiszem, hogy talán 4 millió autót szeretne, vagy a fölötti számot szeretne exportálni. Ki fogja ezzel felvenni
Kína,
a versenyt?
De ez a kínai kormány, vagy ki az, aki ezt szeretné? Mert nyilván Kína az,
hát a kínai kormánynak komoly befolyás van az összes ott lévő gyárban. Tehát mm-hmm. például azt hiszem, hogy amikor a Shanghai-ban van a Tesla gyár, ugye Ákos?
Igen.
Igen, tehát hogy amikor oda felépült az a gyár, az úgy jött létre, hogy az akkori Shanghai-i miniszterelnök, vagy elnök, vagy bárki komoly pressziót gyakorolt Elon Muskra.
Polgármesternek. Inkább.
Komoly pressziót gyakorolt Elon Muskra, hogy oda vigye a gyárat, és nyilván 51%-os tulajdonos ebben a kínai állam.
Uh-huh. Persze, de alapvetően Kínában, kínai székhelyen nem működhet olyan cég, amiben nincs legalább 51%-os többségnyi tulajdon.
Azt a neki.
És hát így alakult ki az is, tehát hogy miért akarják ennyire? Azért, mert alapvetően ők pontosan így csinálták meg az európai autóiparnak a tökéletes lemásolását, sőt, uh-huh. jobb átételét. Tehát, hogy az volt, hogy ugye a Volkswagennek is nagyon kellett a piac, és nagyon kellett az olcsó gyártás, meg igazából a legtöbb európai gyártónak, szóval nem akarom ezt a Volkswagenre kihegyezni, hanem az volt, hogy rengeteg kínai vegyes vállalat alapult európai autógyártók know-how-jával uh-huh. az elmúlt 20 évben, és ezt látjuk most, ezt a 20 évet látjuk most egyben megnyilvánulni, mm. amikor azt veszük észre, hogy megyünk az utcán, és az milyen autó? Az egy Skywell, vagy az egy NIO, vagy az egy BYD, vagy az egy MG, vagy az most micsoda? Mm. Mert egyszerűen ezek a gyártók, ezek fölépültek, nyilván óriási mennyiségű állami pénz van a háttérben, tehát ezt ne felejtsük el, nyilván a kínai állam óriási pénzekkel tolja meg ezt az egész terjeszkedést. De hogy mostanra tényleg az van, hogy technológiailag a kínaiak készen állnak arra, hogy az európai autógyártóknál jobb minőségű autót adjanak, akár kevesebb pénzért.
Többször mondtad, Ákos, azt, hogy a megijedni szót használtad, de hogy miért kell ettől megijedni, ha meg is kell ijedni?
Hát ez alapvetően az európai és egyébként amerikai, tehát az úgymond nyugati autó fejlesztés és gyártásnak a jelentőségét fogja szerintem visszavetni uh-huh. a következő időszakban. Nagyon durván.
De vagy a minőségben ez nagyon nagy különbség? Merre billen a mérleg?
De az európaiak is gyártanak Kínában.
Hogyne, hát pont ez a lényeg, persze, uh-huh. hogy gyakorlatilag megszerezték azt a tudást, amit mi gyakorlatilag odavittünk uh-huh. pálcán. De persze, tehát ugye alapvetően itt az okozhatja a félelmet, hogy, hogy nyilvánvalóan látszik az, hogy a kínai autóipar olyan autót ad, amilyet a vevő megfizet. Tehát nem arról van szó, hogy ők nem tudnának gyártani szuper prémium villanyautót, amit mondjuk ugye a Mercedes-re mondják meg a BMW-re, hogy hát az azért nagyon-nagyon jó, mert hogy ők, nekik mögöttük van az 50, 60, 70, 80, 90, 100 év tapasztalat, amivel ők pontosan tudják, hogy egy futómű mitől lesz finom, hogy egy karosszéria mitől lesz merev, hogy mitől érzed magad jól egy autóban, és ismerik az összes ilyen kis trükköt, hogy hogyan lehet jó illatú ragasztót tenni egy autóba, hogyan lehet szépen bőrt varni, és hogy főleg a NIO kapcsán lehetett ezt látni, hogy ott már ilyen kérdések nincs, tehát ott nem arról van szó, hogy kapsz egy átlagos minőségű terméket átlagos áron, hanem arról van szó, hogy kapsz egy kifinomult, ízléses, prémium cuccot, egyébként még szintén ahhoz képest jó áron.
Hamar behozták ezt az 50-60 évet.
Hát egyre, de figyelj, ezek elsajátítható know-how-ok, tehát hogy ma meg már főleg az információs forradalomban, tehát már nem kell kémet se küldeni.
Abszolút, abszolút. Hogy ezzel mi fog történni, az persze nehéz kérdés, mert ugye itt alapvetően a piacvédelem az egy óriási befolyásoló tényező lehet, akár európai, akár amerikai oldalon, mert jelen pillanatban ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy azok az árak, amik mondjuk egy MG-n szerepelnek, azok alapvetően piacbevezető árak. Tehát most mondjunk akár konkrét példát, hogy kapsz egy valós 350 km hatótávú kis crossover MG4-et 12 millió 9-ért, az nem biztos, hogy hosszú távon fenntartható, hanem az egy piacszerző és márka megismertető ár. Mm-hmm. És ez látszik, hogy működik. Plusz ugye az van, hogy a kínai autógyártóknál nem akkora probléma a chip hiány, mint amennyire mondjuk...
Hát onnan jön.
Volt. Tehát, hogy
de már máshol se az, nem? Tehát most már ez így kezd lecsengeni, ez a chip hiánypara.
A chip hiánypara alapvetően kezd lecsengeni, viszont azért továbbra is az van, hogy mondjuk az MG4 kategóriájában induló dél-koreai és európai autókra azért jellemzően várni kell. Tehát aki mondjuk megrendelte egy éve, az lehet, hogy még egy fél évet fog várni rá, és lehet, hogyha valaki most akarja megrendelni, akkor azért egy ilyen fél-egy éves várakozási idővel számolhat, miközben a kínai MG-t megveheti poltról.
Bizony. Ez is egy nagy előnye egyébként.
És amikor kell az autó, akkor kell az autó, és nyilvánvalóan az van, hogy ugyanúgy van rá garancia, van rá minden. És
7 év ráadásul.
Igen, tehát hogy akkor miért ne vennéd meg? Ami valahol jogos, egyébként az akkumulátorra van azt hiszem 7 év, és magára az autóra 2 vagy 3, de lényegtelen egy teljes értékű garanciát kap. De
valószínűleg ez is hozzátett azért ahhoz, nem, hogy ennyi autót adnak el. Szóval, hogy ma már, persze, amikor új autót vesz valaki, akkor biztos vagyok benne, hogy nagy százalékban hozzájárul a döntéséhez az, hogy hány év garancia, tehát meddig jár neki ingyen, nem tudom, mondjuk nem az olajcsere, de mondjuk a szerviz, mennyi ideig nézik meg neki alanyi jogon a kocsiját, tehát hogy a 7 év az azért, tehát az sok idő szerintem.
Először a Kia lesz. Volt, aki ez nagyot lépett ezzel, azt hiszem. Nem, a Kia adott először 7 évet talán.
Igen. És a másik ilyen ezzel kapcsolatos dolog pedig az, hogy ugye itt az elmúlt fél évben a Tesla elkezdett rohadtul kapitalizmust játszani, és addig vinni lefele az árakat, amíg belefér. Tehát, hogy ugye volt egy időszak, amikor gyakorlatilag bármennyire lehetett autót árulni, hétről hétre mentek fölfele az árak, kereslet volt, és működött a dolog. Aztán, amikor először pont a kínai piacon látta a Tesla azt, hogy kezd megtorpanni a lendület, akkor a Tesla villámgyorsan reagált, és levitte az árait.
Igen, erről beszéltünk mi is az adásban.
És egyszer. Ugye ezek után mi történik? Úgy vannak vele, hogy akkor most még jobban vegyük le, és akkor elkezdték az amerikai és európai piacon is csökkenteni az árakat, és most már ugye ott tartunk, hogy egy belépő szintű Tesla, egy Model 3 vagy egy Model Y már egy abszolút versenyképes, sőt, olcsó villanyautónak számít, amire ugye nem gondolnánk. Tehát, ha most megkérdezed bármelyik ismerősödet, hogy szerinted a Tesla az egy olcsó vagy egy drága autó, akkor mit mond?
Hát nyilván drága.
Vagy hogy... képest ez rohadtul nem így van már.
Igen, mondani, igen. Hát, hogy... tök sok modell van, amit mellé raksz a belépő szintű Model 3 mellé, és az lesz az olcsóbb.
De egyébként az tökre érdekel, mert közben meg van egy olyan, nem tudom, ilyen közhiedelem is, hogy az elektromos autót sokkal olcsóbb előállítani, mégis az a drágább. Tehát még mindig drágább, mint a belső égésű motorral felszerelt autó, de hogy akkor még mindig vihetnék lejjebb az árát, nem? Tehát ez inkább egy ilyen etikai kérdés.
Hát nyilván rohadt drága az akkumulátor. Most én meddig lehet levinni az árakat, az egy nagyon nehéz, és innen nehezen megállapítható dolog, mert ezek jellemzően ezek a gyártási, előállítási összegek, meg az akkumulátornak az ára, az nem egy olyan dolog, amit a gyártók olyan szívesen nyilvánosságra hoznak. Tehát, hogy itt nem tudjuk, hogy valójában mennyiből áll össze. Tippelgetni lehet, meg mindig vannak elemzések, meg alakul a, itt tudom én, a vasfoszfát világpiaci ára, és akkor abból ki lehet számolgatni, hogy most akkor mennyiből lehet akkumulátort gyártani. De azért erre egészen pontos és hivatalos és hiteles számunk nincsen, szóval nem tudjuk, hogy meddig lehet lejjebb menni az árakkal, de nyilvánvalóan lehet, hiszen a Tesla után egyből a kínaiak is levitték az árakat. Mert egyébként nagyon sokáig az volt, még egy-két éve, amikor bejött a Dongfeng, az egyik első ilyen kínai autógyártó Magyarországra, akkor az volt, hogy van Dongfeng, valamennyivel rosszabb, mint bármi más, és igazából nem is olcsóbb, de azonnal van. Ami akkor, amikor másfél évet kellett autóra várni, akkor egy tökre reális opció volt. Most viszont az van, hogy tud olcsóbb is lenni, mint a konkurensek többsége, hiszen a Tesla azt mondta, hogy jó, hát akkor most nézzük meg, hogy meddig tudtak lemenni árral, és ők is folyamatosan csökkentenek, a kínaiak is, és meglátjuk, hogy ez hol fog megállni.
De azért
nagyon durva darabszámok vannak.
Ezt a nagy csökkenést azért Elon Musk befolyásolja elsősorban, hogy melyik lábával kelt aznap fel. Mert a múltkori nagy csökkenés után azt hiszem azt nyilatkozta, hogy ő akár nullszaladósra is kihozná egy-egy Tesla eladását, és majd az autopilot szolgáltatáson behozza a nyereséget. És hogy ő nem akart senkivel kibabrálni a múltkori csökkenéssel. Most ezt fogadjuk egy picit kétkedve ezt a kijelentést.
Igen, ezek olyan típusú alapértékek, vagy alapelvek, amik ugyanúgy a techiparból jönnek, mint maga a Tesla is, meg ugye maga Musk, hogy igen, a Sony a PlayStation-t azt nem feltétlenül nagy nyerességgel árulja, sőt, tudja akár veszteséggel is árulni, mert a PlayStation Network-ön keresztül visszajön az a pénz, ami magának a divíziónak a működéséhez kell, és ahhoz, hogy ez tudjon valamin futni, tehát legyen device, ahhoz adott esetben nagyon nyomott áron kell adni magát a PlayStation-t, ezért van az, hogy sokkal olcsóbb konzolt venni, mint összerakni egy gamer PC-t. És ugyanez a filozófia jön át ugye a Teslához, hiszen Elon Musk is egy alapvetően inkább tech szférából érkező ember, mint autóiparból, és amikor ez a kettő találkozik, akkor ilyen nagyon, nagyon furcsa, és elsőre nagyon meglep, autós fejjel nagyon meglepő dolgok jöhetnek ki, de valójában ez egy teljesen reális és normális és működő üzleti modell.
Amit akár átvehetnek mások is?
Szerintem át fognak venni, tehát hogy egyszerűen az van, hogy szerintem most már elérte azt az inger küszöböt, sőt, bőven meghaladta azt az inger küszöböt a Tesla féle működési modell az európai és amerikai autógyártók számára is, aminél már elkezdenek elgondolkozni azon, hogy akkor mégis mit csináltunk rosszul, vagy kevésbé jól, akár fejlesztésben, akár üzletben.
Na, jó van, figyelj, köszönjük, még egy csomó kérdésben benne maradt, de ránéztem az időre, úgyhogy el kell köszönnünk. Találkozunk máskor is, ha máshogy nem így telefonon?
Én nagyon szeretném.
Jó van, kérdésünk az mindig nagyon-nagyon sok akad. Köszönjük, köszi szépen, hogy felhívhattunk.
Köszönöm szépen.
Szentkuti Ákossal, a Totárker vezető szerkesztőjével beszélgettünk, és folytatjuk már is itt a Szabad Esésben az Autorádiót, Puskás Katával, a Duna Auto Marketing vezetőjével. Maradjatok velünk.